mesterségek.
Én Vályi Gábor várom, hogy hallgassa a Rádió Bést. Mesterségek.
Húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van, mindenki húzza.
Üdvözlöm a hallgatókat. Engem Gerő Péternek hívnak, és tanár vagyok. Tanár vagyok mindig, mert aki egyszer tanár lett, az az is marad. Tanárnak lenni az értelmiségi foglalkozások egyike, az a tanár, aki úgy érzi, hogy az egész világhoz köze van, aki az egész világért érez felelősséget. A nemzet lámpása, ismerjük ezeket a mondásokat, a nemzet napszámosa, azt hiszem, ezt nem kell különösebben ragozni. Annyit még bemutatkozásképpen, hogy nem a közoktatásban tanítok, felnőttek a tanítványaim. A tanítás azzal kezdődik, hogy megmondjuk, hogy mi a célja. Nem arról van szó, hogy miről beszélünk, miről tanítunk, hanem mi az a cél, amelyet el akarunk érni, illetve mi az a cél, amelyet a tanuló el akar érni. Az iskolai tanulástól és általában mindenfajta tanulástól azt várjuk, hogy valamilyen tevékenységben kompetensek legyünk általa. A kompetenciának rengeteg meghatározása van, sokféle mindent mondanak róla. Az én egyszerű földhöz ragadt véleményem az, hogy akkor nevezek valakit egy adott tevékenységben kompetensnek, ha azt a tevékenységet önállóan el tudja végezni. Ennyi az egész. Elnézést kérek, hogy időnként buta tanárbácsis példákat mondok, de hát tanárbácsi vagyok, és szeretem a buta példákat. Akkor nevezek valakit kompetensnek a villanykapcsoló kezelésében, ha fel és le tudja kapcsolni a villanyt, és ha rábízható, hogy ha ő megy el este utolsóként, akkor oltsa el a villanyt maga után. Ehhez két dologra van szükség. Az egyik az a gyakorlati tudás, hogy hogyan kezelje a villanykapcsolót. A másik az a hozzáállás, az a motiváltság, hogy tudni lehessen, hogyha senki nem ellenőrzi, akkor is figyelni fog arra, hogy távozáskor villanyt oltson. Vagyis se egy szakember ne kelljen mellé, aki instruálja, se olyas valaki, aki figyeli. Ha munkatársat keresnék a villanykapcsoló kezelésére, én ezt várnám tőle. Amit tehát a tanulási-tanítási folyamat elején elsőként meg kell határozni, az a kimeneti követelmény, illetve a tanulási cél. Ez a kettő nem pontosan ugyanaz. Ha tanár kollégámmal beszélnék, vagy olyas valakivel, aki majd vizsgáztatni fog, akkor a kimeneti követelményt beszélném meg vele. Mit kell teljesítenie, milyen körülmények között kell teljesítenie annak, aki, ha szabad így fogalmaznom, aki átmehet a villanykapcsoló kezelői vizsgán. Na de hogyan mondom el ugyanezt annak, aki még csak most kezdi a tanfolyamot, és esetleg most választja ki egy menüből, hogy milyen képzésre járjon? Neki ezt úgy kell megfogalmaznom, hogy a laikus is értse, egyetlen szakkifejezés se lehet benne, egyetlen olyan szó sem, amelyik majd a tanfolyam anyaga lesz. Én a magam részéről, elnézést ezért a szőszálhasogatásért, kimeneti követelménynek azt nevezem, ami a vizsga követelmény szakszerű megfogalmazása, tanulási célnak pedig azt nevezem, ami a katalógusban van, ami a laikusnak szól, ami a vaciláló leendő tanulónak szól. Összefoglalva tehát, a tanítás-tanulás úgy kezdődik, hogy megfogalmazzuk a kimeneti követelményt és a tanulási célt. Ezek tartalmában megegyeznek, stílusukban nagyon különbözőek, az egyik a kollégának szól, a másik a leendő jelentkezőnek. Ismét üdvözlöm a hallgatót, még mindig tanár vagyok, mert aki egyszer tanár lett, az az is marad. Erre az egyik egyetemi oktatón figyelmeztetett, még a tanárszak első évfolyamán ő azt mondta, hogy a tanár olyan, mint a pap és az orvos. Ha egyszer az lett, akkor attól kezdve egész életében, az élet minden helyzetében az. Pár perccel ezelőtt arról beszéltem, hogy a tanulás-tanítás úgy kezdődik, hogy meghatározzuk a kimeneti követelményt, illetve a tanulási célt. Hát persze, ha kirándulni megyek, az első dolgom az, hogy eldöntöm, hogy a Hűvösvölgybe akarok menni, vagy a Jánoshegyre. A felkészülés minden mozzanata eltére szerint. Na de azt is tudnom kell, hogy honnan indulok. Tudnom kell, hogy az adott kiindulási helyzetemből, és ez nem csak a helyszínt jelenti, létezik-e egyáltalán olyan útvonal, amelyik a célomig vezet. Az én számomra például a Himalája megmászása lehetetlen cél, fizikailag létezik olyan útvonal, amelyik a lakóhelyemtől a Himalájáig vezet, de ha nem csak helyszínben gondolkodom, akkor ehhez olyan edzés és olyan tanulás kellene, amelyik már alig ha fér bele az életembe. Ez az élet igazságtalansága, mint ahogy az is, hogy léteznek olyan testi, érzékszervi vagy más tulajdonságok, amelyek egyes folyamatokat, tanulási folyamatokat teljesen lehetetlenné tesznek. Én például olvasó szemüveget használok, eleve egy vadászrepülő pilóta képzésbe be sem iratkozhatnék. Nagyon sok olyan korlátozás van, amelyik viszont nem annyira erős, mint ahogy gondolnánk. Hadd mondjak megint egy példát. Annak idején, réges-régen a számokban, ez a Számok Oktató Központnak a jogelődje, volt olyan képzés, ahol látássérülteket tanítottak informatikára. Fantasztikus színvonalat értek el, és ma is ismerek egyébként látássérült informatikusokat, akik kiválóak a maguk szakterületén. És ugyanakkor hát nem szívesen fogadják őket sem a képzőintézmények, sem azok az intézmények, amelyek informatikusokat foglalkoztatnak. Ez az élet egyik nagy rejtélye és nagy igazságtalansága az én szememben. De ez a műsor nem erről szól, és nem is jogi korlátokról, amelyek miatt valaki számára egyik vagy másik lehetőség esetleg nincs nyitva. Most arról beszélünk, hogy nem csak a tanulás elvárt végpontját kell tudni, hanem a kiinduló pontját is. Előismeretekben, képességekben, egészségi, jogi és egyéb feltételekben is. Gerő Péter vagyok, tanár, aki a felnőtt képzésben tevékenykedik. Az elmúlt percekben a tanulás céljáról, illetve a kiinduló pontjáról, előzményeiről volt szó. Látszólag indulhat a tanulás, remélem sokakat meghökkentek, amikor azt állítom, hogy egyáltalán nem az a lényeg, hogy a tanár abban, amit tanít, jobb legyen a tanítványainál. Ezt még egyszer elmondom lassabban. Nem szükséges, hogy ahhoz, amit tanít, a tanár jobban értsen, magasabb szintű kompetenciája legyen benne, mint annak, akit tanít. Aki ezt nem így gondolja, attól hadd kérdezzem meg, miért van a világbajnoknak edzője? Ha ő jobb lenne abban a dologban, mint a világbajnok, hát akkor ő lenne a világbajnok, nem? Rengeteg olyan tanár van, aki azt a titkot kutatja, hogy mitől világbajnok egy világbajnok. Én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy a világbajnok edzője mitől a világbajnok edzője. Mi a szözt mond a világbajnoknak, a világbajnok magasugrónak az az edző? Azt, hogy ott van a léc, azt kell átugrani? Hát a világbajnok ezt valószínűleg már tudja. Nem úgy lett világbajnok, hogy arra sétált és véletlenül átesett rajta. Ezzel együtt az edzőnek különleges szerepe van, hadd soroljak fel néhány nevet. A hallgató bizonyára ismeri őket. Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Babics Mihály, Négyesi László. Ugye mindegyik nevet ismerjük. Négyesi Lászlóét is? Ő a tanár volt, akihez a többiek jártak. Egyetlen verset se lehet olvasni tőle, ugyanis nem írt verseket, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy megjelentek volna versei. Valamit mégiscsak tudott, amitől a többiek olyan lendületet kaptak és olyan lelkesedést, hogy megalapították a Nyugat című folyóiratot. Természettudományos műszaki informatikai érdeklődésű hallgatóknak is van felsorolásom. Gábor Dénes, Neumann János, Tellerede, Rácz László. Rácz László a középiskolai tantóbácsi volt, akinek nem köszönhetünk matematikai felfedezéseket, most épp egy matematikai tanulmányi verseny van elnevezve róla, de azért ő is tudhatott valamit, amitől a többiek, a tanítványai kedvet éreztek annak a tudománynak a művelésére. Nem a legjobb szakembernek kell a többit tanítania. Ez semmiféle szempontból nem hatékony. Ő nem is érti, hogy a másiknak milyen probléma az, ami neki jól megy. Nagyon sok olyan tanár ismerősöm, sőt, iskolás koromban sok olyan tanárom volt, aki lustaságnak, érdektelenségnek tartotta, hogy az ő tantárgyát nem tanultam olyan lelkesedéssel, vagy nem értem el belőle olyan eredményeket. Ő ugyanis nem érezte problémának az, ami nekem gond volt. Az egykori történelem tanárom, aki nem hitte el, hogy nem vagyok képes neveket és évszámokat megjegyezni, és sorrendeket megjegyezni, neki ez könnyen ment, az én számomra, elárulom magunk között, mind a mai napig egy katasztrófa, kérem, senki ne mosolyogjon meg. Tanárként előfordult, hogy a tavaszi szünetben nem ismertem meg olyan diákokat, akik ősz óta az én osztályomba jártak. A büfénél rám köszöntek, hát olyan ismerősek voltak. Aztán véget ért a szünet, és bejöttek a tanterembe, iszonyú kínos. De hát nem lehet mindenkitől mindent elvárni. A lényeg az, hogy a legjobb szakembernek a tartalmat kell meghatároznia. Ne a legjobb favágó tanítsa a többit, őt figyeljük meg, mert biztos, hogy egyetlen munkamozzanatról sem fog elfelejtkezni. És utána tanítson olyas valaki, aki meg ahhoz ért. Még mindig a tanári munkáról van szó, elsősorban a felnőttkori tanulásról, bár én úgy érzem, hogy ez mindenfajta tanulásra érvényes. Ott tartottunk, hogy meg kell határozni, hogy mi a képzésnek a tartalma. Először megvolt, hogy mi a tanulási cél, aztán megvolt, hogy honnan indulunk, most jön a tanulási tartalom, és ettől eltér a tanulás módja. Azt hiszem, mindannyiunknak voltak olyan tanáraink életünkben, akiknek a szakértelmében, hozzáértésében egy pillanatig sem kételkedtünk, de szúnyókáltunk az óráim, vagy egyszerűen nem tudtuk követni azt, amit mond. Nagyon határozott elképzelésem, nagyon határozott véleményem, hogy valamihez érteni és valamit tanítani tudni, az két teljesen különböző dolog. Aki az adott dolgot nagyon jól tudja, azt meg kell figyelni, meg kell kérni, hogy írja le, megfigyelés alapján jegyzetelni kell, hogy mi mindent csinál és hogyan csinálja. Én a magam részéről ezt nevezem szakanyagnak, de a szakanyag olyan, mintha egy másik szakembernek szólna. Rengeteg olyan tankönyvnek szánt anyagot látok, amelyik úgy van megfogalmazva, hogy azt legfőjebb egy másik tananyagszerző értené. Ettől eltérő tevékenység, hogy ebből a szakanyagból, ebből a tartalomból tanulható anyagot készítsünk. Korábban azt mondtam, akkor nevezek valakit kompetensnek a villanykapcsoló kezelésében, ha fel és le tudja kapcsolni a villanyt, és ha rábízható, hogyha ő megy el este utolsóként, akkor oltsa el a villany maga után. Mire van szükség ehhez? Két dologra. Arra a gyakorlati tudásra, hogy hogyan kezelje a villanykapcsolót, tehát ne tesztet tudjon kitölteni a villanykapcsoló kezeléséről, vagy milyen lett volna a villanykapcsoló az ókortól napjainkig, ha lett volna már akkor is. A gyakorlatban tudja kezelni. És szükség van még valamire, arra a hozzáállásra, arra a motiváltságra, hogy tudni lehessen, hogyha senki nem ellenőrzi, akkor is figyelni fog arra, hogy távozáskor villanyt oltson. Két dologra van tehát szükség. Gyakorlati tudásra és motiváltságra. Hogy lehet eddig eljutni? Elárulok egy titkot magunk között. Nagyon-nagyon kérem, hogy ne mondják el a tanítványaimnak. Arról van szó, sok mindent tanítottam már életemben. Informatikától kezdve tanítási módszertanig. Összesen két mondat volt mindegyiknek a tartalma. Ez neked fontos. Ennek az elsajátítására te képes vagy. Ha ezt a két mondatot sikerült átadnom, akkor nyert ügyem volt, illetve nyert ügye volt a tanulónak, ösvényt tudott vágni a tudásig. Attól kezdve, még ha elírás volt a szakkönyvben, még akkor is megtalálta az utat, hogy jusson tovább. Ennyi a nagy titok. Aki ezt a kettőt elhiszi, annak sikerülni fog a tanulás, éppen úgy, ahogy a mobiltelefon használatát is megtanultuk mindannyian, egyikünk se járt mobiltelefon kezelői képzésre. De elhittük, hogy nekünk fontos, elhittük, hogy képesek vagyunk rá, ezért ha valami háromszor nem sikerült, negyedszer is megpróbáltuk, vagy megkérdeztünk valakit, vagy megtaláltuk az utat. Ennyi a nagy titok, mindennek ezt kell szolgálnia a tanulás folyamatában, a tanulás segítés folyamatában. Tanításról, tanulásról van szó, elsősorban a felnőttkori tanulásról, mert abban van nagyobb gyakorlatom, arról tudok inkább beszélni. A most következő néhány percben a tanárokhoz szólok. Azokhoz szólok, akik tanítanak valakit, és ne felejtsük el, hogy minden szülő egyben tanár is, minden idősebb testvér egyben tanár is, és mindenki tanár, akinek a szavai, a viselkedése más valaki számára mintát jelenthetnek. A nagy titkot készülök elmondani, hogy min múlik a választás, és min múlik a siker. Min múlik, hogy valaki adott iskolát, tantárgyat, szakot, foglalkozást, tanulnivalót kiválaszt, és min múlik, hogy abban sikeres lesz-e, vagy sem. Mindannyian valamilyen társadalmi környezetben élünk. Az, hogy egy társadalmi környezet milyen, és hogy milyennek érzékeljük, az nem ugyanaz. Minden esetre a céljainkat, gondolom ez nyilvánvaló, nagy mértékben befolyásolja az, hogy milyennek érzékeljük a társadalmi környezetünket, mi az, amiről látjuk, hogy ott értékesnek tartják, hogy ott becsülik. A választásunkat sokféle tényező befolyásolja, de ezek közül a legfontosabb az, hogy mi az, aminek nagyobb értéke van a szemünkben. Az egyik ember azért akar például orvos lenni, mert ahol ő felnőtt, ott az orvos volt a legnagyobb tekintély. A másik azért akar orvos lenni, mert az emberek segítése jelent értéket a számára. A harmadik pedig esetleg azért akar orvos lenni, mert azt hiszi, hogy minden orvos jól keres. Mindegy, hogy mi van a háttérben, az ember azt választja, amit ő maga értékesnek tart. Ha valakit tanítani akarunk, pontosabban, ha a tanulását akarjuk segíteni, hol lehet beavatkozni? Abban nem, hogy milyen az ő társadalmi környezete. Abban sem, hogy a céljaink függenek attól, hogy miről látjuk, hogy értékesnek tartják, becsülik. Az is természetes, hogy e szerint választunk. De abban sokat lehet segíteni valakinek, hogy a tényleges társadalmi környezetét ő hogyan látja, milyennek látja, és az ott látott értékekről mi a véleménye. Ezzel pedig befolyásolható a cél, és végül a választható feladatok értéke és maga a választás is. És mi a sikertitka? Sokféle esemény történik velünk az életünkben. Nem ugyanaz, hogy mi történik, és hogy azt hogyan érzékeljük, hogyan értékeljük. Előfordulhat, hogy valami valójában siker volt, de nem úgy zajlott, ahogy szerettük volna, és ezért kudarcként értékeljük, vagy fordítva. Ez mindenképpen befolyásolja az én képünket, tehát azt, hogy milyennek tartjuk magunkat, milyennek tartjuk a képességeinket, miben tartjuk magunkat tehetségesnek, és miben nem. Nyilván ennek alapján alakítjuk ki a véleményünket egy-egy feladatról. Aszerint tartjuk könnyűnek vagy nehéznek az adott feladatot, hogy összevetjük őket a saját képességeinkre alkotott véleményünkkel. Ezen múlik, hogy valójában sikert vagy kudarcot várunk magunktól, ez pedig önmagát beteljesítő kőkemény jóslat. Talán most fogom elveszíteni mindenkinek a szimpátiáját, ha vizsgáztatok, belép a terembe a vizsgázó hallgató. Még meg se szólalt, még nem is köszöntünk egymásnak. És nagy valószínűséggel meg tudom mondani előre, hogy sikerül-e a vizsgája. A test tartásából, a megjelenésből látszik, hogy sikert vagy kudarcot vár. No már most, olyan ember a világon nincs, aki egy vizsgán úgy megy át, hogy egyszer se hibázik. Ha sikert vár magától, akkor zökkenőmentesen túlmegy, azt mondja, hogy pardon, és folytatja. Ha kudarcot vár magától, akkor azt fogja gondolni, hogy na, most kezdődik. És a következő pillanatban még jobban izgul, és még nagyobb valószínűséggel hibázik. Azt hiszem, hogy a vizsgáztató legnagyobb feladata és kihívása, hogy egy ilyenből kizökkentsen valakit, nem mindig sikerül. No, ha valakit tanítani akarunk, ha a tanulását segíteni akarjuk, hol lehet beavatkozni? Abban nem, hogy mi történt az életében, és abban sem, hogy ennek alapján milyennek látja a saját képességeit, azok fényében mennyire lát egy feladatot könnyűnek vagy nehéznek, és eszerint sikert vár-e vagy sem. Abban viszont sokat lehet segíteni valakinek, hogy a tényleges megtörtént eseményeket hogyan értékeli magában. Észreveszi-e bennük a siker lehetőségét? Érzékeli-e a saját fejlődését? Ezzel pedig befolyásolható az én kép, és végül a sikerelvárás, tehát maga a siker.
Thank you.
tanításról, tanulásról van szó ebben az órában. Ennek a folyamatnak egyik legkényesebb pontja az értékelés. Szerencsés ember vagyok, nekem, aki felnőtteket tanítok, nem kell bizonyítványt kiállítanom, és nem kell ellenőrzőbe írnom. Szerencsére osztályoznom sem kell. Ez azért szerencse, mert az osztályzat alapú értékelés egyszerűen lehetetlen feladat. Azért lehetetlen, mert a szabályok nem tűrik, hogy jól csináljuk. Alapvetően ebből a szempontból kétféle értékelés van. Szakkifejezésekkel a normatív és a szummatív. A normatív az, amikor a diák évközben osztályzatot kap egy felelésre vagy egy dolgozatra. A szummatív, amelyik szummázza az eredményeket, az mondjuk a tanév végén kapott osztályzat. A szummatív osztályzatnak tehát azt kell tükröznie, hogy valamelyik tantárgyból mondjuk az év végén a 4-es szinten állok. Jelentse ez mondjuk azt, hogy 80%-os szinten. De ennek a világon semmi köze nincs az évközi jegyekhez. Ha évközi jegyet adok ugyanarra a feleletre, az egyik gyereknek lehet, hogy 2-est adok. Mert ő végig 5-ös volt, és most elkezdett lazítani, őt egy osztályzattal figyelmeztetni akarom. A másik gyereknek ugyanarra a feleletre 4-est adok, mert ő eddig 2-es volt, és most megemberelte magát, és meg akarom neki mutatni, hogy látod, tudsz te fejlődni, biztatni akarom, lendületet akarok adni neki. A jelenlegi szabályok szerint azonban, ha egész évben 1-eseim voltak, de az utolsó hónapban megembereltem magam és behoztam a lemaradást, az ugyanolyan eredménynek minősül, mintha egyenletesen teljesítettem. Átlagot kell számolni, sőt előírás, hogy hány évközi jegynek kell lennie. Nem feltételezem pedagógus kollégáimról, hogy van, aki, ha szorít az idő, akkor generál néhány osztályzatot, és a szabályok alapján az évvégi osztályzat az évközi osztályzatok átlagolásával alakul ki. Ez olyan, mintha a magasugrónak a teljesítményét azért nem hitelesítenék, mert az edzésen 2-szer hasra esett. Hát mi köze van ennek ahhoz, hogy a versenyen viszont egy adott eredményt elért? Ha a mérésnek ezt kell mutatnia, akkor nem lesz hiteles abból a szempontból, hogy valaki hol tart az év végén, hol jutott el, hová jutott el a képzés legvégére. Ráadásul ez a módszer teljesen azonosan értékeli azt, aki kezdetben 3-5-össel indult, és aztán lett 3-1-ese, mint aki 3-1-essel indult, és a végére ezt 3-5-össel javította. Teljesen bizarr a helyzet. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az évközi értékelésnek lelkesítő, motiváló, nevelő szerepe van. Év végén pedig azt kell megnézni, hogy valaki mekkora lécet ugrott át. Szerencsére a felnőtt képzésben nekem ezzel nem kell foglalkoznom, hanem kritériumorientált mérést végezhetek. Ez olyan, mint a nyelvvizsga vagy a KRESZ vizsga. Aki az adott szintet eléri, az adott minősítést megkapja és kész. Jelentősen eltér attól a fajta méréstől, ami például egy versenyen eldönti a helyezéseket, ahol a minősítésem attól is függ, hogy kivel versenyzek egy csoportba. A dobogóra 3-an állhatnak föl, és az, hogy én a magam teljesítményével benne vagyok ebbe a 3-ban, az attól is függ, hogy milyen a csapat, amelyikbe talán véletlenszerűen belekerültem. Én a magam részéről a kritériumorientált mérés híve vagyok, aki adott szintet elér, az megkapja a nyelvvizsga bizonyítványt, vagy megkapja a pecsétet a KRESZ vizsgáján, függetlenül attól, hogy aznap ő az egyetlen, aki ezt elérti, vagy a 100 fős csoportban mindenki. Ezzel együtt természetesen tudomásul veszem, hogy adott esetben, amikor adott készlet van, mondjuk adott munkakörbe keresnek valakit, akkor az, hogy valaki elérje a kívánt eredményt, vagyis bekerül-e a csapatba, az a csapat összetételét is függ. A kritériumorientált mérés viszont nem függ attól, hogy hányan vannak a csapatban és azok kik, és nem függ attól, hogy ez az illetőnek hányadik próbálkozása és a korábbiak hogyan sikerültek. Most itt tart, most így értékeljük. Thank you. Mostanáig a tanulásról volt szó, időnként véletlenül azt a szót is kiejtettem, hogy tanítás. Valójában őszintén szólva az a véleményem, hogy ez egy lehetetlen dolog. A tanulás mindig a tanuló tevékenysége, nem a tanáré, nem a szülőé, nem az intézményé. A tanulás mindig a tanuló tevékenysége. Valakit megetetni lehet a közreműködése nélkül, megoperálni is lehet. Tanítani nem lehet. Lehet olyan helyzetbe hozni, hogy önkéntelenül is tanuljon, de ez akkor is a tanuló tevékenysége. Ez az állításom egyike annak a négy munkahipotézisnek, axiómának, amelyre a saját tevékenységem alapul. Most elmondom a többi hármat is. Azt hiszem, hogy mindenki úgy fogja érezni, hogy ezek nyilvánvaló dolgok, és a gyakorlatban hát mégsem mindig ezek szerint viselkedünk. A második ilyen állításom az, hogy a mentálisan épp ember tanulási képessége korlátlan. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a gyakorlatban minden tanulás sikeres. Ha én a magam részéről most kezdenék egy egzotikus nyelvet megtanulni, ez nem valószínű, hogy sikeres volna, mert nem valószínű, hogy az életben hátralévő éveim ehhez elegendőek. Az, hogy a tanulási képesség korlátlan, ez csak azt jelenti, amit maga a szó jelent. Nincs neki korlátja. Nincs olyan betonfal az agyamban, hogyha a másik nyelven 100 új szót megtanultam, akkor a 101-et már ne tudnám. Nincs olyan szint, amelyen ne tudnék túllépni. Ez azért rendkívül fontos, mert nagyon sok ember érzi úgy, hogy valaminek az elemi megtanulásához sincs készsége. Biztos, hogy van, biztos, hogy előbbre lehet lépni, és biztos, hogy a tanulásnak nincs korlátja. A korlát nélküliség tehát csak azt jelenti, hogy nincs olyan pont, amelyen ne tudnánk túlhaladni. A harmadik ilyen alapállításom az, amiről őszintén szólva nem is értem igazán, hogy miért nem nyilvánvaló mindenki számára. A tanulási folyamat során a tanuló élethelyzete, lehetőségei, korlátozottságai gyakran megváltoznak. Az én tapasztalatom az, hogy az átlagos felnőtt ember, ha lehet ilyet mondani egyáltalán, az átlagos felnőtt ember életében általában olyan 6 hetenként történik valami, amitől legalábbis a naptárát újra kell rendeznie. A naptár újrarendezése pedig azt jelenti, hogy néhány tervezett tevékenységet kihúzunk, vagy másokat későbbre teszünk. Azt hiszem, sokak tapasztalatai egyeznek ezzel, a szervezett tanulási folyamatok döntő többsége ennek ellenére egyáltalán nem tudja követni az élethelyzet aktuális változásait, vagy csak nagyon nagy adminisztratív zűrzavarokkal. Ha például valaki nappali tagozatos egyetemista, eltöri a lábát, 6 hétig otthon kell lennie, hogyhogy nem mehet át 6 hétig levelezőre, hogy aztán meg visszajöjjön nappalira. Ennek semmiféle épeszű indoka nincs, hanem csupán annyi, hogy nagy szervezési munka lenne így összehangolni a különféle tanulási folyamatokat. Holott egy költözés, egy családi esemény bármi eredményezheti azt, hogy az ember váltani akar, vagy váltani kényszerül. Eddig 3 ilyen alapaxiómát mondtam el, most jön a negyedik. A tanulási folyamat során a zökkenők, megakadások, holtpontok elkerülhetetlenek. A rádió nem olyan interaktív médium, hogy megkérhetném a hallgatót, hogy tegye föl a kezét, aki úgy tanult meg biciklizni, hogy egyszer sem esett el. A dolog úgy működik, bocsánat megint a buta tantóbát is, bácsis példáim egyike. Megyek a biciklin, dőlök, esem, mint a lisztezsák. Valaki erre szól, hogy amerre dőlök, nem ellenkező irányba kell ilyetten fordítanom a kormányt, hanem pont arra, amerre dőlni kezdtem. Ja, hát most szólnak, most már tudom. Felülök a biciklire, dőlök, aha, most ugyanarra kell fordítanom a kormányt. De mire ezt végig gondoltam, reflexből elfordítottam ellenkező irányba, és dőlök, mint a lisztezsák. Ugyanis a reflex mozdulat ingerülete Legrosszabb esetben is fele idő alatt éri el a mozgatóizmokat, mint amit meg kell gondolnom. Amit tehát meg kell gondolnom, esélyem sincs, hogy végrehajtsam, mert a reflex már lezajlott. Kínos, de a felnőttek többsége ilyenkor hagyja abba a tanulást. Úgy érzi, hogy önmaga előtt szégyenült meg, hát már tudta, mit kéne csinálni, és mégse azt csinálta. Holott ez így természetes, amíg gátlás alá nem kerül a régi tudás, és akkor válhat reflexi az új, és akkor lehet erre újabbat építeni. Az a természetes, hogy először a reflex működik. Én azt szoktam mondani, amikor tanításról tanítok, hogyha az előadásomból valaki csak egyetlen mondatot jegyez meg, akkor az a mondat ez legyen: a biciklizni tanulásnak az elesés nem a kudarca, hanem a módja. Az a természetes, hogy először a reflex működik, és csak utána kezd működni az, ami majd reflexé válik, és nagyon vigyázzunk, amíg reflexé nem vált az új, addig nem lehet ráépíteni a még újabbat. A tanulás segítés módszerei közül én azért becsülöm például a humort rendkívüli módon, mert ki lehet valakit zökkenteni abból a kétségbeesésből, hogy jaj, már tudtam és mégse azt csináltam. Humorral meg lehet oldani, hogy ha szabad így fogalmaznom, az illetőnek ne legyen ideje kétségbeesni, és már visszaültessük a biciklire és menjen tovább, előbb vagy utóbb azon veszi észre magát, hogy már nem szorítja görcsösen a kormányt. Hogy ez mikor következett be, erre biztos vagyok benne, hogy senki nem emlékszik. Ez nem tudatos, és biztos vagyok abban, hogy pszichológusok sem tudnák megmondani, hogy ilyenkor valójában mi történik az agyban, ebben a rendkívül komplex rendszerben, de hirtelen reflexé vált valami, és most már azt nem értjük, hogy eddig miért nem tudtuk. Összefoglalom, mi az a 4 axióma, mi az a 4 munkahipotézis, amely szerint én dolgozom, és tekintsük ezt a felnőttkori tanulásról, tanulássegítésről szóló 1 óra összefoglalásának. Az első az, hogy a tanulás a tanuló tevékenysége. A második, hogy a mentálisan épp ember tanulási képessége korlátlan. A harmadik, a tanulási folyamat során a tanuló élethelyzete, lehetősége, korlátozottságai tekintetében változások következhetnek be. És a negyedik, a tanulási folyamat során az ökkenők, megakadások, holtpontok elkerülhetetlenek, nem a kivédésükre kell felkészülni, hanem arra, hogy mit tegyünk, amikor ezek bekövetkeznek. Remélem, érdekes is volt és tanulságos is volt ez a néhány perc, amelyet a felnőttkori tanulással és tanulássegítéssel töltöttünk. További szép napot kívánok!
Rádió Bézs, Budapest, 21. század.